Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, az első 13 versből. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángjelvet jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre, mindnyájan metteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok egyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok és médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréne mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegedtek meg. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Szentlélek Úristen. Dicsőítjük a te neved, és bár olyan titokzatos a jelenléted ebben a világban, mégis leborulunk előtted, dicsőítünk, magasztalunk, áldunk azért a munkádért, amelyben részt vettél a teremtésben, részt vettél Jézus élete alatt, az ő megváltói munkájában, részt vettél akkor, amikor a prófétákat elhívtad, hozzájuk szóltál, vagy épp a bírákat kiválasztottad. Köszönjük, hogy hatalmas erővel működtél a történelem során mindig. Köszönjük neked az ébredéseket, amelyeket Magyarországon adtál. És köszönjük a megértett igéket, amikor bennünk munkálkodtál, és arra adtál lehetőséget, hogy megértsük az ige útmutatását, sőt azt követni tudjuk, és engedelmeskedni tudjunk mennyei atyánk akaratának. Köszönjük, Úri, köszönjük Szentlélek Úristen, hogy te ma is élő Úr vagy. Hatalmat betölti az egész földet. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan sokszor vétkeztünk. Szóval is, cselekedettel is, gondolattal is, mulasztással is. Meg főképpen azáltal, hogy ellene szegültünk a te parancsolataidnak, azoknak az igéknek, amelyeket már megértettünk, nem értünk a szerint, nem követtük a te útmutatásaidat. De kérünk, könyörgünk, Szentlélek Úristen, bocsáss meg a mi bűneinket, töröld el a mi tisztátalanságunkat, és segíts, hogy most mind az ige hirdetésben, mint pedig az úrvacsora vételében egyedül téged lássunk. Te légy itt a középen, te irányítsd, te határozd meg az életünket. Mi is arra kérünk, amit az első tanítványok átéltek. Kérünk szépen, hogy te vedd birtokba a mi életünket. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. A 377. dicséretünk első versét énekeljük el. Szentlélek légy körül bennünket. 377. dicséretünk első versét. Itt előtté vannak ülőhelyek, ide nyugodtan előre lehet jönni. Állni nem lehet a templomban az Isten tiszteleten, mert akkor valakihez közel kerülünk. Tehát azt kérjük, hogy amikor a gyerekek mennek ki, akkor ide előre jöjjenek a testvérek, senki nem hívja az Isten tiszteleten. Fennállva hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amit a szóhozzám. Az apostolok cselekedetei második részéből, az előbb felolvasott ige folytatásából, a 14. verstől hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk a 36. versig. Hallgassuk meg Isten igéjét. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Vegyétek ezt tudomásul és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Joel így profétál. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban a lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat tesznek az égben fent, és jeleket a földön lent, vértüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vévé, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözlünk! Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten határozott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondta róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbom felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidul fel a szívem és újjon fel a nyelvem, míg testem is reménységben fog nyugodni. Mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented, elmúlást lássam. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálunk van, mint máig. De proféta volt és tudta, hogy az Isten esküvel fogadja neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste se lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, akinek mi valamennyien tanulni vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amit látjátok is hallottátok. Halljátok is, mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr, az én Uramhoz. Ülj az én jobbom, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfia? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeitek, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Foglaljunk el a helyet. Kedves testvérek, a szent lelket imádjuk pünkösdkor. Sok szép üzenete van a felolvasott pünkösdi történetnek. Például Péter beszéde a megtérésről, vagy Péternek a határozott bizonyságtétele Jézus Krisztustól. Más istentiszteleteket beszélni is kell róla. De a pünkösdi istentisztelete az egyetlen és központi gondolata, hogy a Szentlélekről szóljunk, őt imádjuk, az ő neve magasztaltassék fel az istentiszteletünkön. Ha pedig valami másról beszélnénk, akármilyen szép, akármilyen nagyszerű dologról is, olyan lenne az, mintha valakinek az emlék ünnepéjén egy megemlékező, valamelyik másik nagynevű családtagot magasztalná és dicsérné, és arról emlékezne meg. Máskor ez természetesen helyén való is. Jó, ha az előttünk járó nemzedékről megemlékezünk. De akkor annak nincs ott a hely. Máskor szólhatunk a jelekről, amelyek pünkösdöt kísérték, a külső, a belső eseményektől, de az ünnepi Isten tiszteleten, a jeleken túl a jelentés, a külső mögött a belső, a test felett, a lelkét keressük és ragadjuk meg. Tehát a szent lelket lássuk meg, boruljunk le előtte és imádjuk őt. Ő álljon most az egész Isten tiszteletünknek a középpontjában. Az első, amit mondani szeretnék a Szentlélekről, hogy a Szentlélek személy, a Szent Háromság harmadik személye, együtt imádandó az Atyában. A Szentlélek kitöltése tulajdonképpen a megfeszített és feltámadott Úrnak a személyes jelenléte a gyülekezetben. Jézus személyként beszélt a Szentlélekről. Mi se azt mondjuk, ha beszélünk a Szentlélekről, hogy a Szentlélek avi, hanem azt mondjuk, hogy a Szentlélek aki, mert személy. És a személyről nem azt szoktuk mondani, hogy aki, ami, hanem azt, hogy aki. Olvastam egy nagyon jó meghatározást. Az Atya azt jelenti, hogy Isten felettünk. Jézus Krisztus, hogy az Isten velünk. A Szentlélek pedig, hogy az Isten bennünk. Nagyon szép ez a gondolat és meghatározás. Csak vigyázzunk rá, hogy félrevigye a mi eszmélődésünket. Ugyanis amikor azt mondjuk, hogy valami tulajdonképpen bennünk van, a mi szívünkben, a mi lelkünkben, akkor azt eszmélyen fogjuk fel. Nem valóságosan. A Szentlélek pedig valóságosan létező személy. A mennyben van. Olyan valóságosan, ahogy Jézus Krisztus is ott van. Személyként, nem erőként, nem fogalomként. Hát ha a mennyben van, akkor hogyan lehet bennünk? Nos, nem zárja ki egymást ez a két dolog. Ahhoz hasonlítható, mint a taphegyi rádióadót. Abban a rádióadóban valóságosan, meg a mögötte lévő stúdióban ott vannak azok a személyek, akiknek a hangját halljuk a rádiókészülékben. De a rádiókészülékben már a személyek nincsenek benne. De mégis ott vannak. Halljuk a hangjukat. És mindazt, amit a stúdióban felvettek, azt a rádióban pontosan ugyanúgy halljuk. Gyarú hasonlat. Azt akarom vele kifejezni, hogy a Szentlélek valóságosan létező személy, és ott van a mi lelkünkben is. Szintén valóságosan. Szóhozzánk. Megérthetjük az üzenetét, megérthetjük azt, amit mondani akar a számunkra. Isten önmagát adta az emberét Jézus Krisztus által. Önmagát adja az embernek a Szentlélek által. Miért ünnepeljük tükröskor a Szentlélek kitöltetését, ha már korábban is jelen volt a Szentlélek a világban? Azt olvassuk a világ teremtésénél, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. Tehát a teremtésben is részt vett Isten szent lelke. A prófétákat is a Szentlélek töltötte be, a próféták is a Szentlélek által szóltak. Napokban olvassuk a Bírák könyvét, azt látjuk, hogy a Bírák könyvében is hol egyik, hol másik bírára rászállt Isten szent lelke, aztán hatalmas, nagy dolgokat volt képes ez a bíra elvégezni. Tehát ha már korábban is ott volt, miért ünnepeljük az eljöveteit? Azért, mert az Ószövetségben a Szentlélek mindig egyes kiválasztott emberekre, királyokra, bírákra, prófétákra szállt le. De pünköskor, mindenkire. Beteljesedett az, amit Joel próféta mondott, hogy még a szolgáló leánykákra is kiárasztja Isten az ő szent lelkét. Olyan gazdagot töltötte ki Isten az ő szent lelkét. Itt az a szó szerepel, mint amikor valaki egy pohár vizet kitölt, kiöntött. Olyan gazdagot öntötte ki Isten az ő szent lelkét, mint hogy annak az áradata birtokába vett mindenki. Mint amikor elszabadul egy folyó. Ilyen egész valóságosan kiáradt a Szentlélek mindenkire. A tanítványok kapcsolatba kerültek a Szent Háromság Istennel, és megkapták a küldetésükhöz szükséges erőt és bölcsességet. Úgy szóltak, ahogyan emberi képességei szerint sosem lettek volna képesek. A Szentlélek szólalt meg általuk, birtokba vette őket. Ő pedig engedte a Szentlélek erejének és üzenetének. Ki mondhatja, hogy vette, vagy talán alázatosabb, ha így fogalmazunk, hogy kapta a Szentlelket. Idén vagy szeptemberben lesz konfirmáció, a járvány miatt nem tudtak fölkészülni a konfirmandusok, nem is tudtuk, hogy hányan lehetünk itt az Isten tiszteleten. Szeptemberben lesz konfirmáció. Konfirmációi kérdésekben megtanulják a konfirmandusok. Sok éven át hallottuk ezt, remélem, hogy már mi is mindnyájan tudjuk. Tehát ki mondhatja el, hogy kapta a Szent Lelket? Az, aki meglátta a saját bűneit, aki fölismerte a kereszt a megváltásunknak a titkát, és akiben megvan az elhatározás Jézus Krisztus követésére. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer valamikor nagy erővel, sodró erővel kiáradt a Szentlélek, hanem napjainkban is reánk árad Isten szent lelke. Ha mi is meglátjuk a saját bűneinket, fölismerjük a mi megváltásunknak a titkát, a kereszt titkát, és megvan az elhatározásunk Krisztus követésére. Ha ez a három igaz ránk, akkor a Szentlélek minket is az igaz hit által Jézus Krisztusnak és Krisztus minden jó téteményének a részévé tesz. Ezt tanítja Heidelbergi K.T. az 53. kérdésre adott feleletben. Tehát engem is, minket is, mindjártunkat részesít Isten a Szentlélek ajándékával. Vagy hozzáteszi, hogy a Szentlélek nekem is adatott, engem az igaz hit által Krisztusnak és Krisztus minden jó téteményének a részesévé tesz, vigasztal és velem marad örökre. Hogyan munkálkodik a Szentlélek? Hadd említsem meg a gyülekezetnek, hogy a Szentlélek legfontosabb munkája, amit így szoktunk mondani, hogy a Szentlélek a vigasztaló. Olyan szép és olyan gazdag üzenet ez, hogy nem akarom most az Isten tiszteletre egy-két mondatba belesűríteni. A holnapi bűkös másnapi prédikáció teljes egészében erről fog szólni, hogy mit jelent ez a szó, hogy a Szentlélek a vigasztaló. A Szentlélek munkája, hogy létrehozta a pünköskor a keresztény egyházat, és tesz bennünket a keresztény egyház élő tagjává. Itt van sokféle értés, ezt muszáj szétoszolni. Egyházunk tanítása szerint egyház a világ kezdetétől fogva annak végezetéig létezik. Isten mindig kiválasztott magának embereket az üdvösségre és az örök életre. Őket megigazította és szentelkével vezet. Tehát egyház a világ kezdetétől fogva létezik. Viszont keresztény egyház, pünkösd óta van. Pünkösd az egyház születésnapja. Hittanórán megkértem a gyerekeket, hogy rajzolják be az egyházat. Neki kezdtek volna rajzolni egy templomot. Mondtam, hogy ne a templomot rajzolják be. Nem a templom az egyház. Még csak nem is a templom jelképezi az egyházat. Gondolkoztak rajta, hogy hogyan lehetne lerajzolni. Azt kértem tőlük, hogy próbálják meg úgy lerajzolni egy vonallal, hogy egy körben állnak a testvérek, fogják egymás kezét, az elsőnek és az utolsónak a kezében pedig ott van egy galamb, amelyik a szentelket jelképezi. A gyülekezet közössége, amelyik nem egy pusztán egy baráti közösség, hanem ott van velünk a Szentlélek Isten. Vagy le lehet úgy is rajzolni, hogy ott állnak a gyülekezeti tagok, fogják egymás kezét, és közöttük ott van egy kereszt. A gyülekezet közössége, amelyikben a földtámadó Jézus megáll a középen, és vasárnapról vasárnapra az igéje által megmutatja magát. Ez a gyülekezet titka. Egy testvéri közösség, nem baráti közösség, hanem testvéri közösség, ebben a testvéri közösségben pedig jelen van a Szentlélek Isten, és az ő jelenléte ad értelmet az együttlétünknek. Aztán a Szentlélek másik munkája, hogy meggyőz bennünket a Szentlélek a bűnbocsánatot. Nem véletlenül az apostoli hitvallás, amikor felsorolja a Szentlélek munkáját, úgy kezdi, hogy hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, mindjárt oda veszi a bűnöknek a bocsánatát. Tehát mi a gyülekezet közösségében, mint Isten megváltott gyermekei élünk együtt. Ez nem azt jelenti, hogy nincs bűnünk, hanem azt jelenti, hogy fájnak a bűneink, Istentől bocsánatot kérünk, és szeretnénk megszabadulni a bűneinktől. De nem úgy, hogy letagadjuk, nem úgy, hogy elmismásoljuk, hanem úgy, hogy bocsánatot kérünk rá az élő Istentől. A gyülekezet közössége nem csak testvéri közösség, hanem a bűnbocsánatot nyert embereknek a közössége. Kegyelmi közösség is. És a Szentlélek képessé tette az apostolokat a misszióra. Erről olvasunk több helyen is az igében. Ezt olvassuk, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúi lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Jézus mondta ezt a tanítványainak. Samáriát abban a korban Jézus kortársai ellenséges területnek gondolták. Be sem mentek oda. Lehetőleg kerülték még csak azt is, hogy átmenjenek rajtuk. Jézusban nem volt ilyen előítélet, ő átment és hirdette a samaritánusoknak is Isten igényét. Sőt, azt parancsolta a tanítványainak, hogy menjenek el, és először említette Samáriát. A megvetett, lenézett szomszéd népbe. Menjenek oda, és ott is prédikáljanak. Aztán menjenek az egész világra, és hirdessék az evangéliumot. Minden zsidó emberben volt egy előítélet. Az az előítélet, hogy a a pogány népek a más nyelvet beszélő, a nem az egyedül igaz Isten imádó népek, azok tisztátalanok. És nem is szívesen mentek közé. Pünköskor Isten ezt a válaszfalat ledöntötte. Képessé tette a tanítványokat, hogy a Jeruzsálemben lévő idegen nyelvű embereknek, ők még zsidók voltak, tudják hirdetni úgy az igét, hogy azok megértsék. Ez a Szentléleknek a csoda. Mindenki értette, amit mondtak. Nem zavarodottságról van szó, hanem egy nagy csodáról, hogy mindenki megértette azt, amit mondtak. És azután még egy válaszfalat ledöntött Isten, az már a későbbi időben, a zsidó és a nem zsidó nép közötti válaszfalat, és később a gyülekezetben testvéreként éltek egymás mellett, zsidók és nem zsidók, annak a kornak a szokásával szemben egy asztalnál érkeztek, és túlléptek a nemzetiségi határon. Nagyon nagy dolog volt ez akkor. Elindult a misszió. És nagyon rövid időn belül eljutott az akkor ismert világnak a fővárosáig, Rómáig. Nem egész egy generáción belül Rómában olyan számban voltak keresztények, hogy a keresztények ügyével Claudius császárnak foglalkoznia kellett. Feszültség volt a zsidók és a keresztények között, vitatkozások voltak, civakodások voltak, és ennek ellensúlyozására Claudius császár azt a rendeletet hozta, hogy Rómában minden zsidónak el kellett mennie. Egy nemzedéken belül. Eljutott az evangélium az akkori világ fővárosába, Rómába, és lett ott egy erős gyülekezet. Szentlélek hatalmas munkája. A Szentlélek munkája a mai világban a misszió. Két irányba kell a missziót folytatnunk. Az egyik irány a pogány világ felé, akik még nem hallottak Jézust, a másik irány pedig a közöttünk élő Jézust és az ő tanítását komolyan nem vevő emberek felé. A missziónak mind a két iránya rendkívül fontos. És végezetül a Szentlélek negyedik munkája, amit meg kell említeni, hogy tudjuk teremni a lélek gyümölcsét. És itt 9 dolgot sorol fel Pál apostol. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerénység, önmegtartóztatás. 9-et sorol fel. Érdemes elgondolkozni mindjártunknak azon, hogy a 9 közül melyik az, amiben fejlődnünk kell, melyik az, amiben Isten kegyelméből már a helyünkön vagyunk. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy ezek közül melyik az, amelyikben a leginkább fejlődünk kell. Van-e olyan, amelyik tekintetében egyáltalán nincs rendben az életünk? És van-e olyan, amiért csöndesen hálátok? Nem tudom, hogy emlékeznek-e a testvérek a Rubin kockára. Bizonyára vannak olyanok, akiknek a játékai között még megtalálható a Rubik kocka. Ha a Rubik kockának minden egyes négyzete a helyén van, csak egyetlen egy négyzet nincs, akkor ez azt jelenti, hogy az egész Rubik kocka rosszul van kirakva. És a legelejétől el lehet kezdeni újra tekergetni, hogy helyére álljon. Nem azt az egyet kell a helyére rakni, hanem az egészet újra kell struktúrálni. Újra kell rendezni. Ez pontosan ugyanígy van a lélekkülönbségvel is. Ha az egyik nincs a helyén az életünkben, akkor az egész nincs rendben. És nem arról van szó, hogy elég lenne az, hogyha azt az egyet megpróbálnánk valahogyan a magunk életében kiizatni, és fogunkat összeszorítva megvalósítani. Akkor az egész Isten kapcsolatunkat újra kell rendezni. Mert valami nincs rendben a hívő életünkben. Szokták is volt mondani, hogy a lélek gyümölcsét nem hiába egyes számban mondja az apostol, pedig 9-et sorol fel. Azt akarja kifejezni ezzel, hogy mind a 9-nek egyszerre kell jelen lenni az életünkben. És ha valamelyik nincs rendben, akkor az egész nincs rendben. Tehát, ha valaki úgy érzi, hogy neki különösebb problémái vannak, mondjuk a jósága, a türelemmel, a szeretettel, az önmegtartóztatással, sokáig sorolhatnám még mind a 9-et elmondom. Tehát ha valamelyikkel ezek közül problémája van, akkor Jézus Krisztustól kell kérni, hogy küldje el az ő életébe és a Szent Lelket. Újítsa meg az életét, és segítse arra, hogy újjászületett emberként mind a 9-et tudja teremni. Így mondja az apostol, a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerénység, önmegtartóztatás. Ha bennünk is él a Szentlélek, akkor fogjuk tudni teremni a lélek gyümölcsét. Ilyen életet fogunk tudni élni. Adjon ehhez erőt a Szentlélek Úristen. Amen. Hiszük és valljuk, Szentlélek Úristen, hogy Te újjá tudsz szülni bennünket. Ezért kérünk és könyörgünk, hogy munkálkodj bennünk a Te nagy hatalmaddal és kegyelmeddel. Kérünk szépen, hogy add meg a számunkra annak a lehetőségét, hogy teremni tudjuk a lélek gyümölcsét. Kérünk szépen, hogy szülj újjá bennünket a Te igéd által. És kérünk szépen, Szentlélek Úristen, hogy mi magunk is, és azok, akik körülöttünk is élnek, megláthassák, hogy Te hatalmas erővel munkálkodsz a mi megváltásunkért. Könyörünk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérünk, hogy Te légy a betegeink áldott orvosa. Imádkozunk hozzád, Szentlélek Úristen, egy nagy ébredésért. Kérünk, hogy minél többen hagyd lássanak meg, hagyd ismerjenek meg, hagyd fogadjanak a szívükbe. Könyörünk hozzára egészségükben dolgozókért. És azokért is, akik igazgatják, irányítják az ország életét. Könyörgünk hozzád, Szentlélek Úristen, tartsd meg ott egy ház alatt. Nagy kegyelmekből és szeretetekből. Jézus Krisztus én tevéért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.